Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Azt kérem, hogy a mobiltelefonjainkról gondoskodjunk azáltal, hogy kikapcsoljuk őket az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogyha Isten éltetés megtart bennünket, az elkövetkezendő héten kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát fogunk tartani, csütörtökön 9:30 órai kezdettel babamama kört, pénteken délután 5 órai kezdettel a konfirmandusok számára konfirmációs előkészítőt, és ezen a napon a YouTube csatornánkon ige magyarázatot teszünk közzé. Jövő vasárnap a mindenkori rendünknek megfelelően tartjuk Isten tiszteletünket, és vele párhuzamosan, mint most is, gyermek Isten tiszteleteket. Szeretettel kérem a testvérek megértését, korrigálnom kell magamat. Korábban 11-ére biblia iskolát hirdettem, mert valahogy kimaradt a naptáramból, hogy ez munkanap, úgyhogy ezt a biblia iskolát januárra fogjuk halasztani, tehát most szombaton nem lesz biblia iskola. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten pénteken 12:30 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben Ágoston Lajos 64 esztendőt élt testvérünk ravatala mellett állottunk együtt, és kértük Isten vigasztalását. Isten áldása legyen elhunyt testvérünk itt maradt szerettein és hozzátartozóin. Ahogy látják is a testvérek, meghosszabbítottuk a könyvvásárt. Szeretettel buzdítunk mindenkit arra, hogy éljen ezzel a lehetőséggel itt az előtérben. Szép karácsonyi ajándékokat vásárolhatunk. Folytatódik a református szeretet szolgálat akciója is, amelynek keretében tartós élelmiszert gyűjtünk. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik eddig ezt eljuttatták hozzánk, és továbbra is van lehetőség, akár így vasárnap reggel, vagy akár hétköznapokon is, ha följönnek a testvérek, csöngessenek be, ha nem találnak itthon senkit, ott a tornácon, az asztalra tegyék le a csomagot, és be fogjuk onnan hozni. Szeretettel hirdetem újólag, hogy a jövő esztendőben július 24-től 30-áig Nován szeretnénk gyülekezeti csendes hetet tartani, és azt kértük és kérjük továbbra is a testvérektől, hogy akik szívesen jönnének erre a rendezvényünkre, Isten segítségével, azok jelezzék ebbéli szándékukat ott kinn a presbiteri asztalnál. Sokan megtették ezt az elmúlt vasárnap, nagyon szépen köszönöm, de akik esetleg nem voltak itt, azoktól azt kérjük, hogy jelezzék ezt ott, hogy mi is így tudjunk készülni erre a rendezvényünkre. Szeretettel hirdetem a testvéreknek azt, hogy Fogas Lajosné Pirike testvérünk temetése 17-én pénteken 10 órai kezdettel a Tamás utcában lesz. Tehát nem ezen a héten, hanem majd a rákövetkezendő héten pénteken 10 órakor a Tamás utcában lesz. Egy köszöntést is közvetítettem a testvérek nevébe, és egy köszöntést is közvetítek, viszont kedves régi gyülekezeti tagunk, Lipher Katalin Katika, ahogy sokan ismerjük, 90 éves lett az elmúlt héten, köszöntöttük őt, és az Isten áldását kéri viszont a testvérekre és a gyülekezetre. Hadd hirdessem végül azt Isten felé való mély hálaadással, talán már nem tűnik föl nekünk annyira, de ma egy olyan alkalom, amikor feltűnhet nekünk, amikor bejövünk a bejáraton, akkor ott bal kéz felé találunk egy kis márványtáblát, amin egy évszám van, méghozzá 1999. december 5. Akik esetleg nem tudják, ez a dátum a templom alapkövének elhelyezését jelöli, és az a kis márványtábla, amire ez a dátum ott el van helyezve, valamikor az alapkőnek a fedlapja volt, amit azon az estén, miután az alapkő letéte hivatosan megtörtént, kedves testvérünk, Békefi György gondnok testvérünk és Veres Sándor gondnok testvérünk nem kívántak ott hagyni a földben, hanem hát azt a szép márványtáblát kicserélték egy betontáblára, és így ez a márványtábla itt hirdeti nekünk azt, hogy el ne feledkezzünk Istennek arról a kegyelméről, amelyet nem csak abban mutatott meg, hogy ez az alapkő elhelyezésre kerülhetett hosszú-hosszú imádságos előkészületek után, hanem abban is, hogy ez a templom rá egy évre megnyithatta az ajtaját, és hogy azóta is nyitva lehet ez az ajtó arra, hogy Isten dicsőségére összejöjjünk itt, őt magasztaljuk, előtte imádságos szívvel megálljunk. Úrunké, legyen a hálaadás és a dicsőség, és őrizzük meg azoknak boldog emlékét, akik annak idején fáradoztak két kezük munkájával, anyagiakkal, imádságukkal azért, hogy ez a ház elkészülhessen. És hogy ez a ház és a szolgálatunk fönnmaradhasson, végül a testvéreket buzdítom az adakozásra, a jókedvű adakozót szereti, ami Urunk és Istenünk. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora, és még meghallgatjuk Békefi György testvérünk hirdetését is.
Kedves gyülekezet, hadd legyen szabad nekem is köszöntenem a gyülekezetet ezen a nevezetes ünnepbe öltöztetett szép fehér adventi vasárnapon. Éppen az alapkő helyén állok, 2 méterrel alattam van ez a bizonyos alapkő, és őnek az eredeti helye. Nos, amiért én azt kértem, hogy hadd kérjek még szót, így a karácsonykor, december idején igyekszünk még többet gondolni arra, hogy szeretettel hogy forduljunk mások felé is. És ebben szeretném a gyülekezet segítségét is kérni és buzdítani arra. Tavalyi évben, még a pandémia előtt többször volt, hogy hirdettük a faperselyes külön adakozási lehetőséget. Ezt szeretnénk most ismét megtenni. Azt szeretnénk kérni, hogy aki szíve szerint szívesen tenne ebbe a faperselybe, akkor annak a célja most az lesz, hogy a karácsonyi karitatív tevékenységünkhöz gyűjtünk háttér segítséget. Szeretnénk a gyerekeket meglepni majd egy kis ajándékcsomaggal. Szeretnénk idős testvéreket, akik nehezen jutnak már el a gyülekezetbe, megajándékozni egy kis tartalmas csomaggal, amiben értékes dolgokat is bele szeretnénk tenni. Kérjük szépen a faperselyre most külön adományokat, oda szeretnénk kérni köszönettel, amelyikben Isten dicsőségére és a testvérek örömére szeretnénk szeretett csomagokra ajándékokat gyűjteni. Az ifjúsági munka, a gyerekmunka is fontos számunkra. Nemrégiben volt a gyerekeknek a kézműves karácsonyváró együttléte. Ez az adomány a gyerekek irányú munkát is segíteni fogja. Hadd mondjam el, a német testvérgyülekezetünk is jelentkezett adventi időszakra, és áldást kívánó üzenetet küldtek. És ami megható, nem túl régen egy esküvő volt a gyülekezetben, olyan ifjú pár esküdött, akik a legutóbbi ittlétükkor a csapat tagjai voltak, még nem házasként, azóta összeházasodtak a közelmúltban, és az volt a kérésük, hogy az esküvőjükön az adományokat úgy gyűjtse a gyülekezet, hogy az itteni Békásmegyeri gyerekmisszióra, gyerekmunkára szánt adomány legyen. Hát ilyen messziről is gondolnak erre a célunkra, ez olyan öröm ezt így és ezt szeretném is így továbbadni biztatásul. Még egy dolgot engedjen meg a kedves gyülekezet, hogy említsek. Az lehet, hogy nem mindenki számára köztudott, hogy a református közösségek, református gyülekezetek teljesen önfenntartók. Tehát azt, hogy itt télvi, kemény tél közeledik, befűtött templommal tudjuk várni a testvéreket, és minden, ami itt közöttünk zajlik, az mind-mind a testvérek adományából tartható fenn. Ezért az egyik fontos adományunkat pontosan úgy hívják, hogy egyház fenntartói járulék. És így évvége felé sokan vannak, akik ilyenkor szeretnének erre különös szeretettel gondolni. Szeretnénk kérni, hogy így a járvány ellenére is hadd valósuljanak meg a terveink, és ez a testvéreknek az ilyen adományára is nagyon nagy szükség van. Úgyhogy ez külön köszönet érte, hogyha valaki ezt is számításba veszi, és jó kedvel és örömmel egyház fenntartói járulékkal a presbiteri asztalt felkeresi, és ott névvel, címmel ellátottan kell ezt a járulékot elhelyezni. Áldott vasárnapot hadd kívánjak minden kedves testvérnek, és ahogy körülöttünk olyan szép fehérbe öltözött a világ, legyen ez így az adventünknek is a jellemzője, hogy fehér ruhára vágyva álljunk Urunk Jézusunk elé, és úgy várjuk az ő megszületésének nagy ünnepét. Isten áldja a gyülekezetet.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, énekléssel folytassuk együtt létünket. A 304. adventi énekünket fogjuk énekelni, a 304. dicséretünknek az első, valamint 5. és 6. versét. Az első vers így kezdődik, kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik. Kedves testvérek, hitvallásunk tanítását olvasom, a Heidelbergi KT 49. úrnapjának kérdését és feleletét, amely az úri imádságnak, a mi atyánknak a magyarázatát adja nekünk. Mi a harmadik kérés ebben az imádságban? Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, azaz, add, hogy mi és minden ember a magunk akaratát megtagadva, a te egyedül jó akaratodnak engedelmeskedjünk ellentmondás nélkül, és így mindenki oly készségesen és híven töltse be a maga tisztét és hivatását, mint az angyalok a mennyben. Gyertek testvérek, helyünkről felkelve hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, dicsőítünk téged azért, mert amit megmondasz, az úgy van. És magasztalunk téged azért, mert akik előre tekintünk, Jézus Krisztusunk a te második eljöveteledre, nem fogunk csalódni, sőt, egyszer mindenek előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy egyetlen egy igazság volt és van ezen a földön és a kozmoszban, és ez nem más, mint a te igazságod, amelyet megosztottál velünk kijelentésed által, fiad által, mennyei édesatyánk. Arra kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy életünket erre a te kijelentésedre építsük föl, hogy ne legyünk végül azok közé tartozó, akik csalódnak, megszégyenülnek és örökre elvettetnek, hanem legyünk azok közé valók, akik megtartatnak, hozzád felemeltetnek, és örökké veled együtt lesznek. Ennek az eljövendő, veled való együttlétnek ízét engedd meg most is megéreznünk, amikor a te igéd megszólal közöttünk, és könyörülj meg rajtunk, hogy miközben te az igazságról beszélsz velünk és nekünk, ne legyen kemény a mi szívünk, hanem készek legyünk meghajolni, és engedni te neked. A magunk igazságává tenni azt, amiről te kijelented, hogy igaz és valós. Segíts meg bennünket egyen-egyenként, mindannyiunkat ebben. Amen. Helyünket foglaljuk el, kedves testvéreim, és hallgassuk meg Isten igéjét, amely által ma szól hozzánk, Máté evangéliumának 24. fejezetéből. Máté evangéliumának 24. fejezetéből a 45. verstől az 51. versig terjedő szakaszt olvasom. Az Úr Jézus Krisztus tanította mindezeket. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik idejében az eledelt? Boldog az a szolga, akit ilyen munkába talál ura, amikor megjön. Bizony, mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Kedves testvéreim, az adventi időszakban, amikor előre tekintünk, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak második eljövetelére, a megelőző jelekről hallhattuk az ige tanítását az elmúlt úrnapon, azokról a megelőző jelekről, amelyek az Úr Jézus Krisztus második eljövetele előtt megtörténnek a világban és az egyházban is. Megértettük, hogy számunkra itt a jelenben nem a mikor a lényeg, hogy tudnék, mikor érkezik vissza napra pontosan a mi Urunk Jézus Krisztus, hanem megértettük azt, hogy Jézus Krisztus arra sarkal bennünket, hogy a hogyannal foglalkozzunk, hogy tudnélik, hogyan talál és hogyan ér majd bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus. Hallottunk az elmúlt úrnapon egy ígéretről is, amelyben Jézus Krisztus azt jelentette ki, hogy aki mindvégig kitart a hitben ő mellette, az fog üdvözülni. A mai napon, tovább olvasva Jézusnak ezt a beszédét, egy újabb kép kerül elénk, amelyből azt fogjuk megérteni, és azt érthetjük meg, hogy mit is jelent mindvégig kitartani. Mert ha hogyan a lényeg, hogy tudnék, hogyan várjuk Jézus Krisztust, és az a lényeg, hogy mindvégig kitartsunk, akkor fontos az, hogy értsük pontosan, mit is jelent mindvégig kitartani. Ennek tehát az egyik olvasatát adja a ma hallott jézusi példázat, ahol Jézus hű és okos, valamint gonosz szolgáról beszél. Kedves testvérek, hadd helyezem a szívetekre, hogy amikor Jézus ezt a két képet használja, okos és hű szolga, valamint gonosz szolga, akkor Jézus ebben a képben nem képességekről, nem intellektusról, nem szellemi adottságokról szól, hanem lelkületről. Jézus lelkületekről beszél ebben a példázatban, és ez szépen ki is fejti abban a néhány mondatban, amit elmond az okos és hű szolgáról, valamint a gonosz szolgáról. És ebből azt kell megértenünk, hogy Jézus azt mondja el, hogy az ő első és második eljövetele között a látható egyházban kétféle lelkülettel lesznek jelen az emberek. A példázat ugyanis már nem a világról szól általában. Most Jézus Krisztus az egyházról szól ezen a helyen, ugyanis a példázatban Úrról és szolgákról beszél. Nem idegenekről beszél, hanem Úrról és szolgákról. Olyan emberekről beszél, akiknek sajátos viszonya van egymáshoz. A látható egyház valójában minden időben az Urat szolgálni akarók gyűjtő helye. A látható egyházba olyan emberek sereglettek és sereglenek minden időbe össze, akik Jézus Krisztust Úrnak mondják, maguk pedig szolgálni akarják ezt az Urat. A szolgálat, amiről a példázat is szól, a szolgaság tulajdonképpen, nem kevesebb, mint hogy engedelmeskedünk. Engedelmeskedünk Urunknak. Sokan a szolgálatnak a fogalmát, azaz Isten szolgálatát valamiféle speciális tevékenységhez kötik, aminek van létjogosultsága, de nem kizárólagosan jelenti az Úr szolgálatát. Hogy még jobban értsük, vannak, akik boldogan szokták mondani, hogy nekem van szolgálatom a gyülekezetben, mert én nyitom ki az ajtót, árulom a könyveket, vagy takarítok. Mások meg azt mondják, nincs szolgálatom a gyülekezetben, mert nincs egy konkrét feladat, ami rám lenne bízva, és rám lenne testálva. Hadd mondjam minden olyan testvérnek, testvérek, aki akár meg tud nevezni konkrét szolgálatot, hogy ő ezt végzi, akár nem, és úgy gondolja, hogy ezért neki nincs szolgálata, hogy mindenkinek van szolgálata az egyházban. Ez a mi szolgálatunk pedig abban áll, hogy engedelmes követőivé kell lennünk a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak. Abban, amit már megértettél, abban, ami felől már világosságod van, hogy mi az egyház urának akarata, abban legyél következetes cselekvő, annak legyél következetes alkalmazója, és ezzel szolgálod az Urat. Nem úgy van, testvérek, hogy van egy hívő élet, meg van a szolgálat. Hanem azt szeretném, ha mindannyian megértenénk azt, hogy amikor engedelmeskedünk Istennek, amikor szolgai módon a magunk akaratát arra használjuk, hogy neki engedelmeskedjünk, hogy az ő akaratát véghez vigyük a saját életünkben, környezetünkben, akkor valójában szolgáljuk Istent. Mindannyian, teljesen mindegy, hogy hol élünk, kik vagyunk, és mit tudunk felmutatni konkrét kétkezi tevékenységként. Azaz, ha engedelmeskedünk, akkor már szolgáljuk a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Testvérek, ez annyira fontos dolog, ez az egyéni, személyes, engedelmes szolgálata Jézus Krisztusnak, hogy a Biblia a gyülekezetben történő nyilvános szolgálat alapjává is teszi. Azt mondja a Biblia például a gyülekezeti elöljárókra, hogy aki a saját háza népe körében nem tudja alkalmazni a hitnek a normáit, azaz aki otthon nem tud engedelmeskedni Jézus Krisztusnak, aki otthon nem tudja már szolgálni Jézus Krisztust, a saját háza, családja körében, az ne legyen a közösségben sem, nyilvános szolgálatban. Értsük meg, testvérek, hogy hogyan épül föl valójában a szolgálatnak a kérdése. Miből kell következzen a másik? Ne mondjuk azt, hogy nincsen szolgálatunk, mert szolgálatunk Isten előtt és Isten felé az, hogy ami felől világosságunk van, abban következetesen cselekvők is legyünk. Mindannyian a magunk helyén. Mindenki szolga tehát az egyházban, ebben egyformák vagyunk, abban is, hogy engedelmességünk már maga a szolgálat. És vannak, így folytatom, akikre többet és nagyobb felelősséget terhel az Úr. A nyilvános szolgálat mindig többlet és felelősség. Még nagyobb felelősség, mert a nyilvános szolgálót látja mindenki. Azt mindenki látja, hogy mit csinál. A szem előtt van. Jézus arról beszél, hogy az őt szolgálók között, tehát a látható egyházban kettős lelkület lesz az ő második eljövetelét megelőzően. Tehát kettős lelkület van most. Mert egyszer Jézus már itt volt, és másodszorra még nem érkezett meg. Lesznek okosak és hűségesek, valamint lesznek gonoszok. Ki az okos és ki a hű? Jézus ebben a példában azt mondja el nekünk, hogy az az okos és hű szolga, aki kitartóan teszi, amit az ő ura rábízott. Magyarán kitartóan engedelmeskedik urának. Itt azt mondja, kiosztja nekik, a többi szolgának az eledelt idejében. Ez azt jelenti, hogy az ilyen szolga ismeri a feladatát, tudja, hogy mit kell tennie, és abban kitartóan gyakorolja magát. Ki a gonosz szolga? Erről is világosan beszél Jézus Krisztus. Azt mondja, a gonosz szolga az verekszik, üti-veri a szolgatársait, és részegeskedik. Noha ura megbízásából és ura vagyonából neki is azt kellene tennie, mint az okos és hű szolgának, mégis ez a gonosz azért gonosz, mert önkényeskedésbe kezd. Mondanám így mai szóval, Jézus azt mondja, hogy királykodni kezd. Királykodni kezd. Visszaél a hatalmával, a felruházásával, amivel ura őt felruházta. Másfelől pedig azt a hatalmat és megbízatást, amit az ő ura neki adott, önző módon élvezetekre fordítja. Részegeskedik, dorbézol. Élvezetekre fordítja úgy az időt, mint a megbízatást, önző módon önmagának él. Talán érdekel bennünket az, hiszen Jézus itt egy nagyon radikális dolgot mond, rólunk beszél, a mi időnkről is rólunk beszél, hogy mitől lesz az egyházban, a látható egyházban az egyik ember ilyen, a másik meg olyan lelkületű. Mitől válunk ilyenné? A példázat világosan megtanítja nekünk, hogy mindkét lelkületnek az az alapja, hogy a szolgák miként gondolnak urukra. Az okos számol ura visszaérkezésével, és nem akar előtte megszégyenülni. A gonosz először azt gondolja, hogy késik az ura, és aztán nyilván ebből az szokott támadni, ha túl hosszú ez a késés, hogy a gonosz azt gondolja, hogy valószínűleg már vissza se jön az úr. Hát ha már eddig nem jött, akkor már vissza se fog jönni. Mi tehát az okosságnak és a gonoszságnak az alapja? Testvérek, nem valami velünk született tulajdonság ez, hanem egyedül az, hogy miként tekintünk fölfelé és előre. Ez az alapja annak, hogy ki lesz gonosz, és ki lesz okos és hű szolga a látható egyházba. A látható egyházban tehát nem okosnak születtünk, hanem azzá leszünk. És fordítva is igaz ez, a látható egyházban nem gonoszak vagyunk, hanem gonosszá lehetünk. Vagy gonosszá leszünk. Testvérek, bármilyen furcsa és első hallásra valami idegen dolog ez tőlünk, életünknek igen meghatározó része az, hogy miként számolunk Jézus Krisztussal. Hogy miként számolunk vele. Aki nem számol élete minden egyes napján az Úr Jézus Krisztus eljövetelével, azaz akinek az életében ez nem szempont, hogy Jézus vissza fog jönni. az előbb-utóbb testvérek gonosz szolgává lesz. Ez a dolgok természete. Az előbb-utóbb gonosz szolgává lesz. Az előbb-utóbb elfeledi, hogy mi is a dolga, azaz engedetlen lesz, és az életét arra költi, hogy önző módon élvezze ezt a világot, hatalmaskodásra adja magát a többi felett. Testvérek, meg kell értenünk azt, amit sokszor elmondunk, de talán nem mindig gondoljuk végig, hogy a mi életvitelünknek, ahogyan külsőleg zajlik az életünk, annak a mi élet szemléletünk az alapja. Mi sokszor áltatjuk magunkat az, hogy azért vagyunk ilyenek, mert ez a korszak ilyen. Én azért vagyok ilyen, azért vagyok ebben a helyzetben, mert most ilyen a kormány. Én azért vagyok szerencsétlen, mert egy olyan történelmi helyzetben születtem. Sorolhatom. Mert ilyen a szomszédom, mert ilyen a férjem, a feleségem, a családom. Azért vagyok ilyen. Megindokoljuk sokszor azt, hogy miért olyan az életvitelünk, amilyen. De meg kell érteni, hogy az életvitelünknek, testvérek, az alapja az az élet szemléletünk. És ha valakinek, akkor nekünk, keresztényeknek ezt nagyon is komolyan kell vennünk. Hogy a mi hívő életünk azért olyan, amilyen, mert van egy élet szemléletünk. És most Jézus arra emlékeztet, hogy ha a mi élet szemléletünk, ahogy az életünkre tekintünk, a földire, meg az eljövendőre. Szóval, ha ez az élet szemlélet nem számol Jézus Krisztussal, nem számol az ő eljövetelével, az ő ítéletével, az ő számonkérésével, akkor mi előbb-utóbb gonosz emberekké leszünk. Pontosan olyanokká, mint akik Isten nélkül élik így az életüket. Mert az Isten nélkül élő ember mit mond? Azt mondja, egyszer élünk. Most kell élvezni a pillanatot. Most kell megragadni azt, amit én jónak vélek, jónak látok. Most kell kihasználni azt, amivel én boldoggá tehetem magamat. Ez az életszemlélet hoz egy életvitelt is. A modern ember életszemlélete a hedonizmus, az élvezet, az önközpontúság, és ezért olyan az életvitelünk, amilyen. Ha a keresztjén nem számol Jézus Krisztussal, nem számol az Urával, akkor milyenné lesz? Akkor ilyenné lesz, gonosszá lesz. Öncentrikussá lesz, önzővé lesz, hatalmaskodóvá lesz, mert nem számol azzal, hogy nekem Jézus Krisztussal találkozásom lesz, ahol meg kell álljak előtte, és el kell számoljak vele arról, hogy én mit tettem azzal a megbízatással, amit ő adott nekem. Az életvitelünknek, testvérek, mindannyiunk életvitelének, a mi élet szemléletünk az alapja. Jézus ezért bátorít és egyben fegyelmez is bennünket, amikor ebben a példázatban nem csak ezt a két szolgát mutatja be nekünk. Az okos és hű szolgát, aki engedelmes az urának, és végzi a feladatait, és a másikat, aki hatalmaskodik, és önző módon magának kezd élni. Szóval Jézus nem csak a típusokat mutatja be, hanem bemutatja azt is, hogy mi lesz ennek a két lelkületnek a következménye. És ezt egyrészt bátorításul, másrészt fegyelmezésül teszi. Az okos szolga boldognak mondatik, megtartatik, és felemeltetik. Világosan elmondja Jézus. Boldognak mondatik, megtartatik és felemeltetik. A gonosz szolga viszont elvész. Azt mondja Jézus, szolgát ketté vágják, és kivetik. A külső sötétségre, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás, a képmutatók sorsára jut. Testvérek, amit Jézus ebben a példázatban elmond, az egy rendkívül megdöbbentő dolog, mert ezzel azt mondja el Jézus, hogy a látható egyházban is, itt, ebben a világban, itt a templomból el lehet veszni. Megértettük a példázat elején, hogy Jézus nem a világról beszél, úrról és szolgákról beszél, akik egymással speciális kapcsolatban vannak. Jézus azt mondja, és nagyon radikális ez, amit ő mond, hogy el lehet veszni még innen is. Ugyanis a képmutatás Isten előtt nem működik. Ugye azt mondja, hogy a képmutatókkal sorolódnak majd az ilyen gonosz szolgák együvé. A képmutatás nem működik. Embereket be lehet csapni, de őt, a mindenség urát nem, ezért a képmutatók sorsa az elvettetés. Ez mi ránk vonatkoztatva, testvérek, akik itt vagyunk, Jézusnak ez a nagyon radikális előrejelzése azt jelenti, hogy mi nem embereknek élünk. Nem az a cél, hogy mások jót mondjanak felőlünk, és nem is lehet az a cél, hogy mások rettegjenek tőlünk. Az egyházat mindig megkísérti ez a két véglet. Minden egyházias embert. Megpróbálok úgy élni, hogy az emberek jót mondjanak felőlem. Miért? Mert azt gondoljuk, hogy az emberek jót mondanak rólunk, ha vigyorognak, amikor ránk néznek, akkor ez Isten előtt is ér valamit. És tudjátok, nagyon könnyű belesodródni egy olyan életvitelbe, amelyik a másik ember előtt mindig a szép arcot mutatja, és a másik mindig mosolyog, a másik mindig tapsikol, a másik mindig örül, és mindig jót mond rólad vagy rólam. De ahogy megértettük, lesz ítélet méghozzá Isten előtt. Nem elég, hogy az emberek jót mondjanak rólunk, mert ha emögött csak képmutatás van, akkor ez nem fog bennünket megmenteni. Testvérek, az egyházat megkísérti az is, hogy féljenek tőlünk. Ez sem cél az egyházban. Nem cél az egyházban az, hogy hatalmaskodjunk, hogy öncélúan magunkat mindenek fölé emeljük. Olyan jó lenne ezt megérteni. Nem az a cél, hogy rettegjenek az emberek az egyháztól. Úgy gondolom, hogy azt kell megértenünk, hogy az egyetlen cél, amit az egyházban nekünk, embereknek követnünk kell, az, hogy a mi Urunknak megfeleljünk. Ez a helyes és jó cél. Hogy a mi Urunknak megfeleljünk. Annak a megbízásnak, amivel ő megbízott bennünket, annak megcselekvői legyünk. Az egyház történelem világosan megmutatja azt, hogy amikor a keresztényeknek ez a célja, hogy az ő Uruknak megfeleljenek, akkor ez olykor tetszik az embereknek, máskor meg gyűlölik a keresztényeket ezért. Furcsa kettősség ez. Olykor ez tetszik az embereknek, hogy mi az Urat szolgáljuk, máskor meg gyűlölnek érte. Az egyházban is, magán az egyházon belül is sokszor gyűlölték és gyűlölik azokat, akik komolyan veszik az Urat. Mert újra és újra közöttünk is szemponttá akar válni az, hogy feleljünk meg egymásnak, feleljünk meg az embereknek. És amikor ez nem történik meg, mert az Úrnak akarunk megfelelni, akkor olykor föltámadnak indulatok közöttünk. Mindig így volt az egyházban. Mindig voltak olyan szolgák az egyházban, akik azt mondták, nem kell azt olyan komolyan venni. Nem kell azt olyan komolyan venni. Mindig voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy ennyi még belefér. Ó, hát ez nem olyan nagy kihágás, ennyi még belefér. Testvérek, a Jézussal komolyan számoló egyháztagok ismérve, az okos egyháztagok ismérve, hogy mindig komolyan vezik az Urat. Mert számolnak azzal, hogy az Úr visszajön, számon kér, és következménye lesz annak, ahogyan én élek. Az okosak mindig szem előtt tartják ezt. Nem azt tartjuk szem előtt, hogy mit mond a világ rólunk, hanem azt tartjuk szem előtt, hogy ennek a világnak a bírója, ami Jézus Krisztusunk, akinek állítólag a szolgái vagyunk, nos ő mit fog mondani rólunk? Ez egy teljesen más életszemlélet, testvérek, mint ami körülöttünk van a világban, és mint ami sokszor az egyházat is jellemzi. Jézus Krisztus kitartásra hív. Miért? Azt mondja, így olvastuk az elmúlt úrnapon, hogy aki mindvégig kitart, az fog üdvözülni. A kitartásunk bizonyítja, testvérek, azt, hogy a mi hitünk igazi, valós. A kitartásunk Isten mellett, az engedelmességben, Jézus Krisztus mellett. A kitartás nélküliségünk meg azt bizonyítja, hogy képmutatók vagyunk. Akik úgy gondolkoznak és úgy beszélnek, hogy nem kell mindent komolyan venni, ó, hát nagy az Isten szeretete, belefér még ez is, meg az is, meg amaz is, azok éppen azt bizonyítják, hogy maguknak élnek, magukról nem akarnak lemondani, azaz képmutató módon élnek. Ma megértettük, hogy a Jézus Krisztusra való előre és föltekintésünk az egyik alapja annak, hogy miként élünk és miként szolgálunk. Okosan vagy gonoszan. Nem azt tesz bennünket különbözővé ebben a közösségben, testvérek, hogy milyen életkorúak vagyunk, hogy hanyadik emeletről jöttünk, hogy kik az őseink, nem ezt tesz bennünket különbözővé. Egyedül azt tesz bennünket különbözővé, döntően különbözővé, hogy mi hova tekintünk. Kire tekintve, kire nézve hozzuk meg a leghétköznapibb döntéseinket. És ezt tesz bennünket egyé is. Mert hadd mondjam, hogy nem a padok, nem a székek tesznek itt bennünket egyé. Nem az épület tesz bennünket egyé. Hanem az tesz bennünket egyé, ha mi egy szívvel, egy lélekkel tudunk előre és fölfelé tekinteni. És azt mondani, hogy mindent, ami Urunknak rendelünk alá az életünkbe, hogy nincsen fontosabb szempont az életünkbe, mint az, hogy neki engedelmeskedjünk mindabban, amit már megértettünk, és mindabban, amit majd ezek után tesz, nyilvánvalóvá előttünk. Így leszünk ebben a közösségben is, testvérek, okosakká, vagy így válunk egyre gonoszabbakká. arra hívom a testvéreket, ebben az adventi időszakban különösen is, de életünk minden napjára nézve, hogy kezdjünk el, vagy éppen folytassuk életünket abban a tudatban, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus vissza fog jönni. Igen, 2021 év eltelt. Már lehetne azt gondolni, hogy vissza se jön. De a mi Urunk Jézus Krisztus fölráz ma bennünket, és azt mondja, ne feledd el. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha nem múlnak el. Amit az Úr Jézus Krisztus kimondott, testvérek, az mind igaz. Nincs az Úr Jézus Krisztusnak még egy lehellete sem, ami ne lenne igaz. Kezdj el annak tudatában élni, testvér, és ha kell, akkor formáld át úgy az életedet, mert te tudod csak átformálni, te tudsz csak úgy engedelmeskedni az Úrnak, én nem tudok helyetted, és sajnos te sem tudsz helyettem, hogy elkezded komolyan venni, az Úr Jézus Krisztus vissza fog jönni, számon fog kérni, és mindannak, amit teszek ma, holnap, holnap után, következménye lesz. Mondhatom így is, hogy minden annak lesz a következménye, hogy én itt, az én Urammal milyen kapcsolatban, milyen viszonyban voltam. Ha én nagyvonalú vagyok az Úrral szemben, és azt mondom, ez még belefér, meg az is belefér, meg egy kicsit most az engedelmességet nem kell nekem annyira komolyan venni, akkor Jézus Krisztus intés, figyelmeztet, és elmondja a valóságot, hogy csak az fog üdvözülni, aki mindvégig kitart. Aki pedig nem tart ki, aki képmutató, az a képmutatók sorsára fog jutni. De emel és bátorít minden engedelmest, különösen is hadd szóljon ez azoknak, akik az engedelmességük miatt nem nagyon bírják a szomszédok, családtagok elismerését, vagy a munkahelyük elismerését, vagy ennek a világnak az elismerését. Szóval azt mondja Jézus Krisztus, hogy akik hűségesek voltak, akik maradtak mindvégig engedelmességben annak, amit Uruk révén megértettek, azok megtartatnak, felemeltetnek, és azok boldognak mondatnak. Csodálatos jövő és csodálatos perspektíva ez, testvérek, amit nem hinném, hogy megéri feladni az ideig valóért, a pillanatért. Erre hívlak és erre kérlek tehát benneteket, amikor is az Úr arról beszél velünk, hogy mit jelent mindvégig kitartani. Azt jelenti, hogy életünk minden napján előre és fölfelé tekintünk, és engedelmes alázattal szolgáljuk a mi Urunkat, az Urat, az Úr Jézus Krisztust. Legyünk ebben egymásnak támogatói, legyünk ebben egymásnak bíztatói. Amen. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, a 86. Zsoltárunkból énekeljünk most két verset. A 86. Zsoltárunk első és hatodik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, hajtsd hozzám, Uram, füledet, és hallgasd meg kérésemet.
Hozzám, Uram, füledet, és hallgass meg kérésemet. hallgasd meg kérésemet, mert igen szegény vagyok, én szükségem nagyok. Tartsd meg testemet, lelkemet, tekintsd kegyes életemet, szolgádhoz térjen kedved, ki bízik csak te benned. Vezess, Uram, utaidban, hogy járjak igazságodban, és csak arra hagyd szívem, hogy szent nevedet féljem. Néked, Uram, hálát adok, és teljes szívből vigadok, mind örökké nevednek, dicséretet éneklek.
Foglaljuk el helyünket, és imádkozzunk, testvérek! Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy készek legyünk el csendesedni afelett, hogy miben is áll a mi életszemléletünk, és hogyan is vesszük mi komolyan életünk minden területén a neked való engedelmességet, ezáltal a te szolgálatodat. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy ebben az egyre jobban rohanó világban készek legyünk mindenfölött elcsendesedni, hogy végül azok közé számítassunk, akik okosaknak és hűeknek mondanak általad. Könyörülj meg rajtunk, és hozzál ki bennünket sokféle gonoszságunkból, engedetlenségünkből, önző magatartásunkból, és a te irgalmat tisztítson meg bennünket, nem csak e bűnöktől, hanem ha lehetséges még az ezekre való vágyakozástól is. Könyörülj meg rajtunk, hogy a szívünk vágyakozzon te reád, a te igazságaidnak fölfedezésére, megismerésére, és az azokban való járásra. Kérünk, hogy miközben emlékeztetsz bennünket, segíts is meg, el ne feledjük, hogy a te szavad megáll, és Jézus Krisztus, te vissza fogsz jönni, számon fogsz kérni. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne vegyük ezt félvárról, hanem hadd legyen életünket meghatározó alapelvé, gondolattá az, hogy adósaid vagyunk mindazzal, amit reánk bíztál. Légy nekünk így segítségül, és tarts meg bennünket hozzád való hűségben, okosságban. Kérünk téged minden testvérünkért, most főként a gyászoló testvérekért fordulunk te hozzád imádságos szívvel, vigasztald őket, és erősíts meg életük folytatására. Kérünk téged, Urunk, beteg testvéreinkért, a gyógyulásuk, az ő hozzád való közelebb jutásukat szolgálja, gyógyítsd meg őket, de hallgasd meg imádságaikat. Kérünk téged idős testvéreinkért, hadd tudjanak velünk együtt hálát adni magas életkorukért, mindazokért, amelyeken keresztül vitted őket, adj nekik türelmet, alázatot, hordozni az öregkor
mindenféle nyavajáját, megpróbáltatását, szenvedését, és könyörülj meg rajtuk, hogy türelemmel várhassák a te elszólító szavadat. Kérünk téged gyermekeinkért, Urunk, a felnövekvő generációért, emlékezzél meg róluk, és segíts, hogy úgy tudjunk előttük élni, szülők és nagyszülők, hogy ők világos utat lássanak maguk előtt. Tégy bennünket példaadó emberekké, akik legfőképpen azt példázzák, hogy mit jelent neked engedelmeskedni. Így formáld, Urunk, a mi egész életünket, és fogad a mi hálánkat azért, hogy együtt lehetünk ezen a helyen. Megköszönjük te neked azt a csodát, amelyet megtettél 22 esztendővel ezelőtt. Köszönjük, hogy voltak akkor is, akik reát figyeltek, neked engedelmeskedtek, nem embereknek akartak megfelelni, hanem egyedül te neked. Boldognak mondjuk őket, és köszönjük mindazt, amit az ő hitükre válaszul, megengedtél történni itt ezen a helyen. Azért is fohászkodunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ebben a házban a te neved emeltessék föl minden egyes alkalommal, amikor itt összesereglünk, veled lehessen élő, eleven, életet megújító, vigasztaló, megerősítő találkozásunk. Amen. Kiki a maga csendességében folytathatja könyörgését. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva folytassuk közösen is imádságunkat az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, záró énekünket énekeljük a 467-es számú dicséretünkből, a 467. számú dicséretünknek az első, valamint a 4. és 5. versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.
Szabad az Úr szolgája vagy, a bűn szolgája gyávának, a Krisztusi szabad. Már szolgád lettem Jézusom, kiértem áldozát. Uram, nincsen jól tudom,
Krisztusom, te nagy, hadd adjam át szívem. Vedd szívesen, hogy hol te vagy, e szív is ott legyen.